Minden rossz, minden egy katasztrófa. Rossz a hangulat, rosszak a piacok. Ez nem lesz soha többet pozitív.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ezekkel a mondatokkal, gondolatokkal ilyen verbális büfizéssel fogadott egy pár nappal ezelőtt egy ismerősöm, akit már rég nem láttam, és mielőtt bármit is tudtam volna mondani, ő egyből elkezdte, hogy akkor biztos, hogy minden rossz, nagyon nehéz nekem az élet, mert rossz a hangulata az ügyfeleknek, rossz a piac, nagyok a kockázatok, nagyok a veszteségek, katasztrofális, hogy milyen irányba megyünk. Más lehetőségem nem is volt, mint engedni, hogy így valahogy jöjjön ki belőle minden, ami a mondani való. És miután az volt az érzésem, hogy levegőt fog venni, és esetleg kíváncsi, vagy nem is tudom, hogy kíváncsi volt-e, hanem legalább lehet, hogy meghallgat egy más véleményt is, akkor szerettem volna neki azt mondani, hogy szerintem nem, hanem ez is egy normális helyzete a piacnak, akkor is, hogyha ez most durván hangzik. Vannak időszakok, amikor túlzásba visz a piac sok mindent felfele, és vannak időszakok, amikor túlzásba visz a piac sok mindent lefele. Nem akartam ennyire így a rózsaszín szemüvegen keresztül nézni mindent, mert nagyon sokszor, amikor így valakivel beszélgetek, és így benne van egy negatív hullámba és hangulatba, akkor sokszor megjönnek, így megtorpannak az emberek, mikor jövök, és azt mondom, hogy hát ezt nem teljesen így látom, vagy nem is olyan rossz. Nem tudom, ez lehet, hogy a hallgatókörből is egy páran ezt már észrevették, hogy valakivel találkozunk, és fekteszi a kérdés így alibiből, hogy na, hogy vagy, és valójában szeretne csak nyavajogni és jajgatni. Egy jó ideje, mikor ezt a kérdést így nekem valaki felteszi, akkor azt mondom, hogy hát lehet, hogy unalmas a válasz, de nagyon jól érzem magam, valamikor eldöntöttem alapjába, hogy jól érzem magam, és ezt napi szinten nem változtatom csak azért meg, mert a külvilágból valamilyen hírek ide-oda jönnek, vagy valaki van, aki rám akarja beszélni és tolni a véleményét, hogy minden rossz, nem. Az érzésem az, hogy elég magas szinten nyavajgunk, és elég jó a helyzetünk. És hogyha megnézzük a tőkepiacot, akkor ott is, ha már valaki negatív gondolatokat akar beépíteni, akkor lehet, hogy érdemes, hogy a legrosszabbra számítson, de a legjobbat remélje. És hát aktuálisan benne is vagyunk abban, és ezt gondolom, hogy a jövő hét péntekig, 21-éig ez így még fel fog menni a médián keresztül is, a hisztéria, mert hát 21-én fog eldőlni, hogy Európa újra kap-e orosz gázt, és ezzel direkt összefüggésbe az a kérdés is, hogy Európa egy súlyos és mély recesszióba fog-e kerülni, vagy nem. És ez alapjában ugye, ha megnézzük, akkor a globális piacokon is leképződik, mert a globális befektetők azok pillanatnyilag nem Európába fektetnek be. Az európai helyzet, ez a nagyon-nagyon erős függőség és kitett helyzet az orosz gázzal kapcsolatosan, plusz a háború, ami nem kérdés, és ebből egyből jobban lehet látni, hogy nagyon megváltoztatja a mindsetet és a gondolkozást, főleg Putin, és ebből az az érzésünk, hogy nem az a Putin, az a valódi Putin, akit az elmúlt évtizedekben láttunk, és itt egy alvó farkas volt addig, amíg úgy érezte, hogy akkor most elindulhat, hanem most ér vissza egy olyan időszak, ami akár még azt is sugallja, hogy Európának, Közép-Kelet-Európának nem saját erőből volt békéje, hanem azért, mert kívülről valaki úgy érezte, hogy bármilyen okokból ezt engedi. Én még Erdélyben, ugye a Ceausescu rendszer alatt is élve, és ott is az orosz befolyásokat észrevéve, itt nagyon sokan ezt természetesnek vették, hogy ami történt az elmúlt években, az állítólag egy általunk elért jog, vagy szituáció, vagy helyzet, és pillanatilag azt látjuk, hogy itt-ott rá kell jönnünk, hogy ez nem a saját erőnkből történt meg, és az időt sokkal jobban érdemes használni arra, hogy erősíteni a szabad európai értékeket és gondolatokat előre, mint hogy gyengíteni itt-ott az Európa részét, és áldozatokat előkészíteni arra, hogy egyszerűbb legyen azután egy Putinnak itt-ott tovább menni. De ebből a gondolatból megint ki akarok szállni, és vissza a tőkepiacokhoz. Amerika és Európa között, és ez tudatos kell legyen nekünk, hogy ezzel biztos, hogy tetszik Putinnak, hogy a félelemmel játszodni tud. Pár nappal ezelőtt egy ilyen megszólalás a Medvedevnek pont ebbe az irányba mutatott, hogy tetszik neki, hogy újra komolyan veszi a világ Oroszországot, ez volt az ő kijelentése, mintha már komolyan venné, mert én személyesen nem veszem komolyabban, mint eddig sem, sőt, még inkább lenézem, de egy más téma ez. A Európát gazdaságilag ez érinti, és 21-ig, ami itt jönni fog, ez valójában foglalkoztatja a piacokat, mert itt az Európai Központi Bank egy nagyon nehéz helyzet, nem is olyan nehéz helyzetben van, egy egyszerű helyzetben van. Az a kérdés, hogy recesszióba kerül-e Európa, vagy nem, összehasonlítva Amerikával, ez nem az Európai Központi Bankon múlik. Többször feltették nekem azt a kérdést, hogy akkor most 21-én az Európai Központi Bank megteszi-e végre azt a Fedet követő lépést, hogy kamatot fog emelni, hogy kvázi megint az Európai Központi Bank itt kocogjon a Fed után, és akkor nekünk is meg lesz a kamatemelésünk. Aki ezt a kérdést így felteszi, az pillanatnyilag a realitást azt nem veszi tudomásul, vagy teljesen félretaszítja. Amerikában valójában az a kérdés, hogy recesszióba kerül-e az amerikai gazdaság, és ha igen, milyen súlyosan, ez a tőkepiac ezért figyeli ott a Fedet, a központi bankot, mert ez a Fednek a lépésén múlik. A Fed már nagyon agresszívan emelte a kamatot, a likviditást nagyon agresszívan visszavette, de egészségesebb az amerikai gazdaság, és itt most fogjuk látni péntektől a negyedéves jelentésekben, hogy milyen szinteken vannak a marzsok és a nyereségei a vállalatoknak. Európában pedig a probléma nem az Európai Központi Banknak az a lépése, hogy most lesz-e kamatemelés vagy nem, hanem inkább az, hogy mi történik a háborúval, és mi történik az energiaellátással. Tehát itt teljesen két más szituáció van, helyzet van, és egy páran kérdezték is tőlem azt, hogy mi kell történjen Európában, hogy a recesszió ne jöjjön. Hát egyelőre erre a válasz nagyon egyszerű. Fontos, hogy jöjjön tovább a gáz. És ez, mivel így tisztán ki van mondva, és ha azt látjuk, hogy még Putin úgy érzi, hogy valami van hatalom oldaláról kezébe, ahol, ugye tegnap is, ahogy mondtam, a családi gyémántokat tudja szorítgatni, és élvezi hallani, hogy jajgatnak egy páran, hát akkor ő ezt meg fogja tenni, mert ez egy trumf, ami a kezébe van egyelőre még. Az érdekes az, hogy azt látjuk, hogy ez egy lejáró trumf, mert az az energia és az az erő, ami pillanatnyilag az európai országokba elindult, hogy függetlené tenni magunkat energia oldaláról, még akkor is, hogyha ez most rövid időre fájdalmas, az orosz energiaforrástól, és igenis nem leülni és vele megegyezni bármibe, hanem függetlené tenni magunkat. Ez oda vezet, hogy van egy kép, ami megadja a víziót, hogy ebből a függőségből ki lehet szállni. De ezt fogjuk a következő napokban hallani, hogy itt szinte minden európai országban, még erősen Németországban is ez a média által hajtott pánik, ez meg lesz. Joe Biden közben ugye a szaudi Hercegné van és tárgyal Szaúd-Arábiával arról, hogy több olajt kapjunk. Ez tudja kompenzálni a híreket egy picit, hogy ne legyen annyira negatív, és akár onnan pozitív hírek is jöjjenek. Ami fontos, hogy több befektető nekem néha azt kell mondani, hogy a nagy vagyonkezelők és a bankok azok mindig azt mondják, hogy minden időben jó befektetni, és mindig lehet vásárolni. És ezért ma délelőtt felfigyeltem, vagy nem, tegnap délelőtt felfigyeltem, mikor BlackRocknak egy aktuális elemzése kijött, és BlackRock ugye, mint a világ legnagyobb vagyonkezelője, figyeli azt, hogy milyen irányba mennek a kamatok. BlackRock arra számít, mint másképp több vagyonkezelő is, hogy a 2023-as évben újra likviditási lazításokat fogunk látni, ez főleg ki fog indulni az amerikai Fed oldaláról, kamatcsökkentés és likviditási támogatás a piacoknak, de még 2022-ben nem. És ezzel BlackRock ki is jelenti azt, és azt mondja, hogy aki közép-hosszú távon befektetni szeretne, az ha egyáltalán pillanatnyilag vásárol, akkor maximum havi kisebb összegekkel, tehát a tervezett összegnek egy részét csorgassa bele a portfólióba, lassan fektessen be, de nagyobb összegekkel ne lépjen. És ez meddig tud tartani? Hát itt is persze, hogy nagyon nehéz pont ezt a kérdést megállapítani, mert vannak olyanok, akik felteszek nekem a kérdést, hogy oké, hogyha most a piac ennyire bizonytalan, akkor mi lenne, ha kiszállnék? És várom, hogy legyenek jobb árfolyamok. Aki, mint trader, tehát napi szinten akár többször forgat portfóliót, ezt a kérdést úgysem teszi fel, mert ő ezt megcsinálja. Ő ezt megcsinálja nem csak akkor, amikor a piacban rossz az elvált hangulat, hanem ezt egy trader megcsinálja akkor is, amikor szabadságra megy, akkor mindent elad. Egy trader megcsinálja ezt felfele szárnyaló piacokba is, bármilyen okokból, mert az a stratégiájához éppen passzol, hogy most kiszáll a piacból. Ezt a traderek megcsinálják. De az, aki ma egy privát, közép-hosszú távra tervező befektető, aki legalább a portfóliójával minimum ilyen 3-5 év pluszba gondolkozik, és tudom, hogy itt vannak egy páran, akik azt mondják, jó, de az én környezetem maximum egy fél évre gondolkozik, és egy évre gondolkozik, és azoknak az embereknek ez a 3-5 év, ez soha nem jó. Sorry, ez nem az én problémám. Tehát, hogyha valaki csak azért most nem kezdek el rövid időre spekulálni, mert éppen az, akivel beszélgetek, ő azt mondja, hogy jó, de hát én csak egy fél évben gondolkozok. Hát akkor, ha egy fél évben gondolkozik, akkor vagy maximálisan spekulál, feel free, csinálja, hogy éppen akarja, vagy nincs neki nagyon sok lehetőség, amivel megfelelőbben, nyugodtabban tud tervezni, és velem, mint pénzügyi tervezővel dolgozni. Kész. Tehát ez sokszor jön, hogy azt mondják, jó, de János, amikor ön azt mondja, hogy minimum 3-5 év alatt nem is érdemes befektetni, akkor itt ennek a környezetnek 80%-a nem fog befektetni. Hát akkor nem fognak befektetni. Akkor ez szerintem a helyes válasz azért, hogy nyugodtan tudjanak aludni. Kész. De miért is idegeskedek egyre fel? Jöjjünk vissza a portfólióhoz. Tehát BlackRock azt jelzi, hogy rövid időre megmarad a volatilitás, és végre megérkezett a volatilitás. Már legalább olyan 5-6 éve beszélünk arról, hogy a kilengések a piacba rövid időre nagyon intenzívek lesznek. Erre számíthattunk matematikai oldalról, mivel láttuk, hogy a kamatok mennek lefele, ha valamikor a kamatok fordulnak, akkor ennek egy logikája az, hogy a piacok valójában volatilisok lesznek. Na most megérkezett ez. És ezért egy jó portfólióba összeállított pozíciókkal nem érdemes ide-oda kapkodni, hanem maximum azt kell eldöntsem, hogy abban a fázisban vagyok, hogy még tőkét csorgatok be a portfóliómba, hát akkor mindegy, akkor is, hogyha egy nagyobb összegem van, ezt érdemes felosztani 12-24 részre, attól függ, hogy mennyi idő alatt akarom ezt lassan becsorgatni a pozíciókba, és akkor havonta 1/12-ét vagy 1/24-ét vásárolom be, tehát itt egy vagy két évre megy ez a tőke be a portfóliómba. Hogyha azon kívül még további havi összeg rendelkezésemre áll, akkor ez fantasztikus, ezzel a volatilis piacokat tudom használni arra, hogy kiegyensúlyozom, kiegyenlítem az átlag bevásárlási árakat. És persze, hogy azt is érdemes figyeljem, hogyha több pozíció van, és valamelyik nagyon erősen emelkedett, mert az aktuális helyzet ott annak az iparágnak éppen szexi, a fegyveriparág, a nyersanyagok, a hagyományos energiaformák, azok most nagyon erősen felmentek, hát oda akkor nem vásárolok be, hanem azt megállítom, és olyan pozíciókat, amelyek inkább visszaestek, vagy lemaradtak, de egészséges a globális portfóliómba, a minden időre tervezett portfóliómba, azokba belevásárolok. Itt is nagyon kell figyelni, hogy mi van a portfóliómban, mert azért, mert valami összeomlott és rossz, az nem azt jelenti, hogy csak azért, mert olcsón vásárolom meg a gyenge bizniszmodellt, ez nem lesz ezért jobb. Hanem azért érdemes kritikusan megnézni, hogy mi van a portfóliómban, és én mindig a globális, széles, szabályzott világról gondolok, és nem valami szerencsejátékokról, erről ugye többször már szó volt, és szó is lesz még, hogy a portfólió az, hogy tud kinézni, hogy egy globális világportfóliót képezzek le. Tehát ez az egyik fázis, hogy belevásárolok. Annak, akinek nincsen likviditása, tehát már be van fektetve, és most nincs, amit pluszba befektessen, hát az nem fektet be, az figyeli, hogy a piac hogy reagálja azt le, ami aktuálisan történik, honnan áramlik esetleg hova tőke, ezt megfigyelni, hol érdemes majd később esetleg nyereségeket realizálni, hogyha valamelyik része a portfóliónak olyan irányba elemelkedett, amit nem volt tervezve. És a harmadik fázis az lehet, hogy vagy nyugdíj, tehát rendszeresen ki szeretnék venni a portfólióból, vagy egy bizonyos eseményre kell tőke, akkor ezt érdemes megnézni, hogy oké, akkor ezt a tőkét hogy veszem lassan ki, és ugyanúgy, mint ahogy rendszeresen, lassan, havi összegekkel bele tudok vásárolni a portfólióba, úgy kiszállni is érdemes havi rendszerességgel, és nem mindent egyszerre kivenni, kivéve, hogyha van olyan iparág, amelyik nagyon erősen egy hype miatt emelkedett, akkor ott azokat a részeket esetleg hamarabb el tudom adni. Még hogyha nyugdíjas vagyok, akkor is érdemes nem az egészet eladni, és ott tartani egy cash számlán, hanem azt, ami kell a következő fél évre, azt ki tudom venni, és a többi részét engedem, hogy normálisan a portfóliómba dolgozzon tovább. Erről is már többször beszélgettünk, hogy ez is egy olyan fázis, hogy nagyon sokan még mindig úgy gondolkoznak, hogy a nyugdíjig esetleg megtesznek mindent, hogy tőkét felépítsenek, portfólió van egyéb, és amikor nyugdíjasok, akkor azt mondják, szó, akkor mindent eladok, és akkor cashbe megyek. De hát a nyugdíjas kor után is ideális esetben van még 25-30-40 év, amit tudok élvezni, és az alatt az idő alatt érdemes, hogy a portfólió megfelelően dolgozzon. De amire ki akartam még térni, az, hogy a hétvégén fogjuk látni csütörtök péntektől, hogy akkor milyenek a második negyedéves jelentések, és ez abból a szempontból lesz nagyon fontos, mert ugye a PE ratio, tehát ez az úgynevezett earning, nyereség arány a cégeknél, ez most visszajött, tehát visszacsökkent nagyon sok részvénynek az árfolyam nyereség aránya, és úgy tűnik, hogy ezek a vállalatok most olcsóak. De ebben van egy kis csapda ezekbe a grafikákba, mert ott egy betű benne, ez a közepes betű az I, az earning, arról még nem tudjuk, hogy ezek mekkorák, tehát a nyereségek. És ezért így a hétvégétől, itt péntek azért lesz érdekes, csütörtök is esetleg, mert ott már Morgan Stanley számokat fog hozni, és látom, hogy Taiwan Semiconductor is csütörtökön számokat fog hozni, erről hónap fogunk beszélgetni, mert a kínai téma is pont a Taiwan Semiconductor, ez egy érdekes téma, ami figyelemre méltó, de ezt akkor majd hónap beteszem. Morgan Stanley fog számokat hozni pénteken, a Citi, Wells Fargo, BlackRock, BNP Paribas, tehát itt egy pár nagy intézmény, és a bankok azért érdekesek, mert a bankok olyanok, mint az időjárás jelentések. A bankoknak a számaiból látunk sok mindent, hogy milyen állapotban van a gazdaság. A számokból lehet látni, hogy a fogyasztóknak milyen a viselkedése. A bankokból már lehet látni, hogy milyenek a kiadások, áramlásai. És a bankoknak a számaiból már lehet látni azt is, hogy a vállalatoknak a nyereségei és pluszba a vállalatoknak a hitel felvételei, az investíció nyitottságai hogy és milyen irányba mennek. És ezért ezen a héten itt már fogjuk látni azt, hogy akkor ez a PE ratio, tehát az a kérdés, hogy olcsók-e most pillanatnyilag a korrekció után a vállalatok, vagy még korrigálni fognak, és hirtelen drágák is lehetnek, mert hogyha a nyereségek összeomlanak, vagy alacsonyak, akkor hirtelen egy olyan részvény, amelyik ma még olcsó, hónap már drága lehet. Remélem, hogy ma is sikerült egy picit ezt a nyöszörgő, nyavajgó és ilyen kollektív karbadölési hangulatot, hogy minden rossz, egy kicsit más szemszögből megvilágítani, és azt az érzést megadni, hogy persze mindent különböző szemszögből nézhetünk, és mindenkinek a saját szemszögéből általában mindig igaza van. Én szeretem azt a szemszöget megnézni, ahol higgadtabban kívülről tudjuk kezelni az eseményeket. Ha valami nem tetszik, akkor aktívan, proaktívan akár próbálunk belenyúlni, és azt befolyásolni, amit befolyásolni tudunk, és amit nem tudunk befolyásolni, azt inkább egy pozitívabb oldalról megvilágítani, és akkor már egyszerűbb mosolyogni. Így a mai nap is, kellemes napot mindenkinek, viszonylásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.